Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Filippi Levél 2-ből szeretnék egy néhány verset olvasni bevezetőnek. És maga a téma pedig Jézus Krisztusnak a keresztje lesz, a kereszt üzenete, hogy mit hordoz a kereszt, és hogy nekünk mi a teendőnk vele. Hát a Filippi Levél a második fejezetének az ötödik versétől fogom olvasni Isten igéjét, és kérlek benneteket, hogy álljatok fel, Isten igéjét ilyen módon is megtiszteljük. Azt mondja a Filippi 2:5-től, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked, hogy a te igéd élő és ható. És köszönjük, Uram, hogy a te igéd elvégzi azt a munkát, amiért te elküldöd. És imádkozom, Uram, most azért, hogy ezen a délelőttön hittel tudjuk hallgatni, hittel tudjuk fogadni az Istennek a kimondott üzenetét Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Egy néhány gondolat erejéig szeretnék visszatérni erre a tegnap előtti cselekményre, amit gonosz emberek, gonosz szándékkal, gonosz szívvel, gonosz tervekkel végrehajtottak, és nem csak erre az eseményre, hanem azokra az eseményekre is, amik hetek óta zajlanak Izraelben, a merényletek, a késes merényletek, vagy éppen arra a repülőgép lelövésre, vagy felrobbantásra, ami néhány nappal ezelőtt történt ott a Sínai félszigeten, vagy úgy általánosságban a terrornak, a horrornak a jelenlétére ebben a világban. És 2 Timóteus 3. részében Pál apostolnak van egy proféciája az utolsó időkről, és hogyha beszélhetünk legutolsó napokról, utolsó időkről, akkor ebben ma benne élünk. Tehát amikor Pál apostol arról beszél, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, akkor a mi korszakunkról beszél, arról az időről beszél, amiben ma reggel te is felkeltél. És azt mondja Pál apostol, hogy ezek nehéz idők lesznek. Olyan idők lesznek, amiben nem jó élni. Sőt, Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben az emberek elhalnak a félelmektől, vagy a félelemnek a várásától, amik következnek majd rájuk. És az a szó, hogy nehéz idők, az eredeti görögben annyit jelent, hogy kegyetlen. Kegyetlen idő. És hogyha körbenéztek, vagy az internetet kinyitjátok, a rádiót, a hírekben meghallgatjátok, a tévét, hogyha bekapcsoljátok, akkor minden okunk meg lenne arra, hogy megijedjünk. Minden okunk meg lenne arra, hogy összeszoruljon a szívünk, és azt mondjuk, hogy ilyen már nincsen, hogy lehet ilyen gonoszság, hogy lehet ilyen gazság, ilyen ördögi terv az emberekben. Nagyon tetszett nekem a pápának a megnyilvánulása, aki azt mondta, hogy ez már nem emberi. Ez állati, ez ördögi cselekedet. Vagy ahogy Cseri Kálmán mondta, hogy minél inkább eltávolodik az ember Istentől, annál istentelenebbé válik. Sőt, azt is lehet mondani, annál embertelenebbé válik. És ebben a korban élünk benne. Ez az a kor, amiben neked keresztényként meg kell állnod a helyedet. Ez az a kor, amiben a gonoszság tombol, hogyha otthon lesztek, majd olvassátok el 2 Timóteus 3. fejezetének az első részét, pontosan leírja, hogy milyen az a világ, amiben benne élünk. Nagyon nehéz világ. De mégis szeretnélek bátorítani benneteket, hogy a Biblia, amikor az utolsó időkről beszél, akkor nem csak azt mondja, hogy minden rossz lesz. Nem csak azt mondja, hogy olyan rettenetes dolgok fognak a világra következni, amik soha korábban nem voltak, hanem azt is mondja, hogy az utolsó napokban az evangélium pedig hirdetteti fog minden népnek, minden nép bizonyságára. Azt is elmondja például ott a 2 Timóteus 3-ban, hogy te, Istenek embere, hirdesd az evangéliumot. Végezd az evangélista munkáját, hirdesd Isten igéjét. És az utolsó időkre nagy mértékben jellemző lesz az, hogy a világon mindenfelé a keresztények felbátorodnak. Evangélistákat Isten elhív a világ minden részén, és hirdetni fogják az evangéliumot. Hirdetni fogják a kereszt dicsőséges, megváltó üzenetét ebben a világban. Mert Istennek a megoldása ennek a világnak valamennyi problémájára a keresztben található meg. Amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, ezzel Isten választ adott a világ valamennyi kérdésére. Hatalmas, több felkiáltójeles választ adott a világ valamennyi kérdésére. És az evangéliumot valakinek hirdetni kell ebben a világban. Az utolsó időkben az egyház lesz az, amelyik mindig is felvállalta az evangéliumot, az egyház lesz az, amelyik hirdetni fogja az evangéliumot, és az egyház az te vagy, meg én vagyok, meg mindnyájan vagyunk, akiket Jézus megváltott. Majd erről lesz később néhány szó, hogy mi kell ahhoz, hogy mi az evangéliumot hirdetni tudjuk. Az egyház a keresztnek a népe. Senki nem fogja hirdetni az evangéliumot, a tévéből nem fog az evangélium hirdettetni, mert a tévének nem áll érdekében az, hogy az evangélium szóljon. Az egyház lesz az a közösség ezen a földön, amelyik fel fogja vállalni a keresztnek az üzenetét. Akkor is, hogyha emiatt üldözni fogják, akkor is, ha emiatt kést tesznek a nyakára, akkor is, hogyha emiatt élve megégetik, akkor is, hogyha egyszerűen csak a munkahelyeden kigúnyolnak érte. Az egyháznak a feladata a kereszt üzenetének a hirdetése. Vajon tesszük-e ezt? A néma gyülekezet az nem tudja hirdetni az evangéliumot. A világnak a reménysége Isten válaszát ennek a világnak az egyház tudja elmondani. És hogyha nem mondjuk el, némák maradunk, akkor a világ nem fogja megtudni. Mit mond Pál apostol, hogy van az evangéliumot hirdetni kell, ahhoz, hogy elhiggyék. Ahhoz, hogy befogadják, ahhoz valakinek először el kell menni, venni kell a bátorságot, hogy kilépjen, és azt mondja, hogy igen, én hívő vagyok. Igen, én az Úrnak a gyermeke vagyok, engem megváltott az Úr, és én el akarom mondani, és bátran bele kiabálni ebben a világba, hogy Jézus Krisztus él, és hogy Istennek van válasza, van megoldása ennek a világnak a problémáira. Hogyha körülnéztek a világban, mindenhol nyomorúság van. Egyre nagyobb nyomorúság van, egyre nagyobb sötétség van. És ha nem hallják, hogy van világosság, nem hallják, hogy valami ott a kereszten el lett végezve, akkor ezek az emberek a bűneikben fognak meghalni, ezek az emberek sötétségben érik le az életüket, ezek az emberek félelmek között fogják élni az életüket. És ahogy mondtam, Istennek a válasza a világnak a valamennyi problémájára az Jézus Krisztusnak a keresztjében van. Mert ott a kereszten azonosult Jézus az emberi nemmel. Ott a kereszten történt meg az a csodálatos csere, amiről szeretnék egy néhány gondolatot mondani nektek. Ott a kereszten vette magára Jézus az emberiségnek a bűneit. Egy véres világban élünk. Nem lehet vértelen megoldás. Véres világban élünk, véres megoldás kell a világnak a bajaira, és ezt a véres megoldást biztosította Isten a Golgotai kereszten, amikor meghalt értünk. Amen. Véres választ adott Isten a világnak a dolgaira. ezt úgy bevezetőnek szántam, azért, hogy egy kicsit elgondolkodjunk a szerepünkről, hogy mi a gyülekezetnek, a szombathelyi baptista gyülekezetnek a szerepe ebben a városban. Ha mi csendben maradunk, akkor ki fogja hirdetni az evangéliumot? Ha mi némák maradunk, vagy bátortalanok maradunk, akkor honnan fogják megtudni a szombathelyiek? Majd Isten használ másokat, természetesen. De az Úr azt akarja, hogy ne maradj néma. Azt akarja, hogy hirdesd az evangéliumot. Legyél bátor bizonyságtevője Jézus Krisztusnak. A Biblia azt is mondja, Jézus beszél erről, hogy miután elvégzett mindent, miután meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból, és 40 napot még tanította a tanítványait, mielőtt felemeltetett, és erről is szól az evangélium, hogy Jézus felemeltetett, mielőtt felemeltetett, Jézus magához hívta a tanítványait ott a hegynél, és valami nagyon fontos dolgot mondott nekik. Azt mondta, hogy figyeljetek jól, mert ez döntő dolog, amit én mondok. És akkor elmondta nekik a missziós parancsolatot. Máté 28:20-ban el tudjátok olvasni. Azt mondta, hogy elmenvén szélese világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, hirdetve mindazt, amit én tanítottam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Tehát ha nagyon röviden el kellene mondanom, hogy mi Jézusnak a parancsa ma a gyülekezethez, akkor azt tudnám mondani, hogy Jézus három felszólításba sűrítette ezt be. Az egyik azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik terhek alatt vagytok. Jézus hívása szól a bűnösökhöz, Jézus hívása szól a langy meleg keresztényekhez, Jézus hívása szól minden emberhez. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. A másik parancsa, kövessetek engem, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, tanuljátok meg tőlem, hogy hogyan kell élni az életeteket, és a harmadik pedig, hogy menjetek ki közéjük, menjetek ki a világba. Tehát jöjjetek én hozzám, kövessetek engem, és közben menjetek ki a világba, és hirdessétek az evangéliumot. És a nagy kérdés, hogy tesszük-e ezt. És ami miatt felolvastam a Filippi levél második fejezetét, azt azzal a szándékkal tettem, hogy Isten igéjéből mutassam meg nektek, hogy milyen mértékben azonosult Jézus Krisztus velünk. És miközben ezen az azonosuláson gondolkodtam, így eszembe jutott még szintén a tegnap előtti eseményekhez kapcsolódóan, hogyha mondjuk Facebookot nézitek, akkor majdnem mindenkinek az ismerősi körben francia profilképe van, az arca előtt egy ilyen francia zászló található, mert ezzel is kifejezzük a szeretetünket, kifejezzük az együttérzésünket azokkal, akik áldozatai voltak ennek a rettenetes dolognak, illetve a francia néppel, amelyik elszenvedője volt. Vagy eszembe jutott az a nagyon jelképes cselekedet, amit annak idején Kennedy elnök tett, amikor Nyugat-Berlinben volt, és megtekintette a falat, amit oda felhúztak Berlin köré a kommunisták, és akkor azt mondta, hogy ich bin ein Berliner, hogy én berlini vagyok, hogy azonosította magát ezzel az egész helyzettel, azonosította magát azzal a történelmi helyzettel. De tudjátok, egy profilkép, az semmit nem tud változtatni ezen az egész helyzeten. Egy kimondott mondat, bár évtizedekig visszhangzik a világban, de mégis alkalmatlan. Utána még évtizedekig ott volt ez a megosztottság Berlinben. De amit Jézus tett, ahogy Jézus azonosult, az Istennek a válasza volt a világ problémáira. Az egy megoldást hozott ennek a világnak a problémáira. És itt azt mondja Isten igéje, hogy a hatodik verstől szeretném olvasni, Istennek a formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Amikor Jézus azonosítja magát az emberrel, akkor otthagyja a mennynek a gazdagságát, otthagyja a mennynek a dicsőségét, és ha megnézitek itt a Filippi levélben, egyébként ezt úgy hívjuk, hogy Krisztus himnusz. Krisztus dicsőségéről szóló himnusz. Egy hatalmas utat tett meg az Úr a mennyei angyalok dicséretétől egészen a keresztfáig, sőt még tovább a pokolig le. Ehhez hatalmas alázat kellett. Ehhez hatalmas megalázkodás kellett Isten előtt. Azt mondja a Biblia, hogy ő Istennek a formájában volt. Keresztények hiszük, hogy Jézus Isten. Örökké áldandó Isten, aki a születése, a fogantatása előtt az örökké való igeként volt jelen a mennyben, az Istenség második személye, Jézus a fiú Isten. És ebből a dicsőségéből, ebből az állapotából jött le Jézus erre a földre. Isten ember lett, és közöttünk lakott. Isten megüresítette magát, szolgai formát vett fel, és ezt láthatjuk végig az alatt a 33 év alatt, amíg Jézus itt élt ezen a földön, hogy magatartásában embernek bizonyult. Azonosult a biológiai létünkkel. Olyan volt, mint te, olyan volt, mint én. Elfáradt. Megszomjazott, megéhezett. Csecsemőként szüksége volt azokra a dolgokra, amikre minden egyes csecsemőnek szüksége van. A szülői felügyeletre, a szülői gondoskodásra. Jézus Krisztus számára már ez is egy hatalmas ugrás volt. Nem halálugrás, életugrás volt, ahogy elhagyta a mennynek a dicsőségét. Letette az ő mindenhatóságát, letette az ő örökké valóságát, és lejött erre a földre, belejött ebbe az emberi testbe, megfogant. Szerdán a kórház kápolnájában pont erről szólt az ige hirdetés, hogy milyen nagy dolog volt, milyen hatalmas csoda volt, úgy neveztem Mária csoda volt, amit Mária átélt, hogy a gyermek megfogant az ő testében. És Jézus eljött, biológiailag azonosult velünk, és a Biblia azt mondja, hogy mindenekben megkísértetett ezek alatt, az évek alatt, amit itt a földön élt, és mégsem követette el bűnt. Tehát ez még mindig nem volt a teljes azonosulás. Biológiailag, emberileg teljes mértékben azonosult az emberrel, az istensége levetésével, valódi, valóságos ember lett, és itt élte le a földön az életét, tökéletes, bűn nélküli életet élt. Tehát ebben mi különbözött tőlünk, mert mi bűnösök vagyunk. Bennünket a bűn természete fogva tart. Jézusra ez nem volt jellemző. Mindenekben megkísértetett, kivéve a bűnt. És láthatjuk, az evangéliumok egy nagyon szép képet adnak Jézus Krisztusról, mint az emberről, aki valóban egy csomó mindenben hozzánk hasonló volt. De a végső azonosulás, Jézus Krisztus végső azonosulása az emberi fajjal az ott a Golgotai kereszten történt meg. Mert ott már nem csak biológiailag, nem csak úgymond az emberi mi voltában azonosult velünk, hanem a kereszten azonosult az emberiségnek a bűnével. És amikor Jézus felment a keresztre, akkor egy csere jött létre. Amikor azt mondjuk, hogy megváltás, amikor azt mondjuk, hogy engesztelés, amikor azt mondjuk, hogy helyettesítő áldozat, akkor valami ilyesmire gondolunk. És néhány igét szeretnék nektek felolvasni, és szeretném, hogyha lejegyeznétek, és otthon újra elővennétek, hogy milyen módon azonosult Jézus Krisztus velünk ott a kereszten, mert ez kell ahhoz, hogy a hited megerősödjön. És minden egyes résznél én majd szeretnék egy pillanatra megállni, és megkérdezni, hogy te hogy állsz ezen a területen. Hogy a te életedben Jézusnál megtörtént-e ez a csere, ez a helycsere. Az első igét a 2 Korintus 5-ből szeretném olvasni. 2 Korintus 5 és a 21. vers. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Látjátok, Jézus, aki maga bűntelen volt, aki úgy élte le a földön az életét, hogy soha a sátán nem tudta őt megérinteni, soha nem tudta őt bűnre bírni, ez a Jézus ott a kereszten bűnné lett. És úgy lett bűnné, hogy közben nem követette el bűnt. És ez azt mondja, számomra ez azt bizonyítja, hogy a bűn az nem elsősorban egy cselekedet. Nem egy cselekedet, egy rossz cselekedet, amit elkövetsz, és az Istennek a rossz tetszését, vagy nem tetszését váltja ki az életedben. A bűn az egy természet. A bűnnek a természete van az emberben, és ennek a bűnös természetnek az eredménye, a következménye az, hogy bűnös dolgokat követünk el. És Jézus úgy vette magára a bűnös természetünket, hogy soha nem követett el bűnt. Sőt, még ez a bűnös természet fölvétele is az engedelmességének a következménye volt Isten felé. Ez egy nagyon érdekes dolog. És hogyha bűn van az életedben, hogyha szenvedsz valamilyen bűntől, akkor én szeretnék örömhírt hirdetni számodra, hogy Jézus magára vette a bűnös természetedet. Jézus bűnné lett azért, hogy te megigazulhass. Jézus ott a kereszten meghalt ezzel a bűnös természettel azért, hogy mi hitáltal fel tudjunk szabadulni ebből a bűnös ádámi természetből, és Istennek tetsző életet tudjunk élni. Tehát, hogyha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy még soha nem fogadtad el a bűnbocsánatot a bűneidért, ha úgy vagy jelen ezen a helyen, hogy még soha nem hoztad meg azt a döntést, hogy leteszem az életemet, és bánom, hogy bűnöket követtem el, és szükségem van a megváltásra, akkor én szeretném elmondani neked, hogy Jézus Krisztus keresztjénél ott van a bűneidnek a bocsánata. Ha odajössz a kereszthez, akkor Jézus teljes bűnbocsánatot tud neked adni, mert ő megszerezte ezt számodra. Ugye valaki azt mondta, hogy Jézus a keresztig ment, hogy megkeressen. Tovább nem tudott menni, de a keresztig elment, az életét adta. És az ember számára is a kereszt az a hely, ahol találkozhat vele. Ez a találkozási pont, a kereszt. És én nagyon örülök, hogy a mai dicséret is nagyrészt a keresztről szólt. A keresztről énekeltük a dicséreteinket. Jézus a keresztig ment, hogy megkeressen, és megváltson. Az ember a keresztnél tudja megtalálni őt. És hiszem, hogy amikor szombaton fog szólni az evangélium, fog szólni Istennek az üzenete, akkor nagyon sokan fognak, most nincs itt ez a kereszt, de nagyon sokan fognak oda menni a kereszthez, ahol Jézus meghalt, értünk, helyettünk és miattunk. Úgyhogy az emberiség bűnben él. A problémáinknak a 100%-a az emiatt a bűnös természetünk miatt van. És nem csak a terroristák bűnös természete miatt, nem csak ilyen szélsőséges módon jelenik meg, mindnyájunk életét tönkreteszi a bűn. A Biblia azt mondja, hogy ez egy fogság. Ez egy rabszolgaság. A bűnnek a rabszolgája az ember, és ezért követel olyan dolgokat, amit ő maga is megbán. Ezért vagyunk szeretetlenek egymás felé. Ezért az önzés jellemzi az életünket. És még lehetne sorolni a bűnnek a sok-sok következményét. És ezt a világot ebből a bűnből egyedül Jézus Krisztus tudja kihozni. A pszichológia, a filozófia nem. Erre alkalmatlan. Mert a probléma mélyebb. A problémához egy véres kereszt kellett. A problémához egy halál kellett. A megoldásához egy halál kellett. Az kellett, hogy Jézus magára vegye az emberi testet. Azonosuljon a természetünkkel. Bűnné legyen. És úgy halljon meg. A vallás az édeskevés ehhez. Ha úgy gondoltad, hogy eléldegélhetsz vallásos emberként, baptista vallásos emberként is lehet eléldegélni, akkor szeretném elmondani neked, nem. ahogy Jézus azonosult veled, ugyanúgy kell neked is Jézussal azonosulnod. Ahogy az ő halálával azonosult veled, ugyanúgy kell neked is az ő életével azonosulnod. És mi volt ez a helycsere? Jézus magára vette a bűneinket, magára vette a bűnös természetünket, azért, hogy mi megkapjuk az ő szeplőtlen, tiszta, isteni természetét. És ezt nem én mondom, hanem a Péter levele mondja, hogy isteni természet részeseivé lettetek. A kereszténység nem egy vallásnak a felvétele, a kereszténység egy belső megváltozás, egy radikális, teljes megváltozása az emberi életnek. És ezt kaptad meg Jézustól, amikor az ő vére kifolyt érted. Tehát Jézus, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értünk. A következőt a Galata 3-ban olvashatjuk, 3. fejezet, 13-as és 14-es versekben. Mi történt a kereszten? Azt mondja a Galata 3:13, Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Az Ószövetségben volt egy olyan parancsolat, hogy ha egy embert a bűne miatt, valami olyasmi bűnt követ el, hogy emiatt fára felakasztanak, akkor nem szabadott éjszakára otthagyni, mert Isten előtt átkozott volt az, aki a fán függött. És amikor Jézus ott függött a fán, a keresztfán, akkor Istennek, Isten szemében ez egy utálatos dolog volt. Ez egy átok volt. És Jézus Krisztus magára vette ezt az átkot. Azért, hogy mi az Ábrahám, a Biblia áldásaiban tudjunk részesülni. És lehet, hogy itt a 21. században, hogyha kimondom ezt a szót, hogy átok, ez nem mond sokat nekünk. Olyan misztikusnak tűnik, olyan okkult dolognak tűnik. De szeretném elmondani, hogy ma is tele van a világ átkokkal. Ma is tele van embereknek az élete átkokkal, generációs átkokkal, amik már hosszú-hosszú ideje vannak egy családnak az életén, és megkötözik az emberek életét. Az okkultizmus mindenképpen be tud átkokat hozni egy embernek az életébe. Okkult dolgok, okkult amulettek, praktikák, ezek mind-mind az embereket megkötözik démoni kötelékekkel. És tudjátok, ezekből a démoni kötelékekből, az átkokból meg lehet szabadulni. Mert Jézus átokká lett értünk a kereszten. És meg kell nézni a gyülekezetünk gyakorlatában is, hogy hogyan lehetne szolgálni az ilyen átokkal sújtott emberek felé. Átkok miatt bekorlátozott életű emberek felé a gyülekezetünkben. Ugyanúgy, ahogy szolgálunk feléjük a bűneikből való megtérésben, ahogy segítjük őket. Mert Isten azt akarja, hogy áldás alatt éljünk. Azt akarja, hogy a Bibliának valamennyi áldása az életünkben bejöjjön. Mert Isten ebben gyönyörködik. Ez az, ami örökségünk. Ezt szeretné Isten megadni nekünk, és ezért azonosult Jézus velünk ott a kereszten. A harmadikat a Máté 8:16-17-ben találjuk. Amikor Jézusnak a szolgálatáról szól Isten igéje, a 8. fejezet 16-17. Versek. Amikor este lett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szóval űzte ki a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Egy másik nagyon komoly terület, ami az emberek életébe óriási problémákat jelent, ez a betegségnek a kérdése, de ide venném még a démontól megszállottságot is, mert néhány betegséget ez is okozhat. És a Bibliából egyértelmű, hogy amikor Jézus eljött, amikor az Isten országát hirdette, akkor ez együtt járt a betegségekből való szabadulással is. Amikor Jézus emberekkel találkozott, leprásokkal, bénákkal, csonkabonkákkal, ahogy mondja Máté egy másik helyen, és egyéb betegségekkel, ezeket a betegségeket Jézus meggyógyította. És amikor a kereszten meghalt, akkor ezeket az összes betegséget, amivel az emberiség küzd, ezt felvitte magával a keresztfára. Hogyha valakit érdekel, Ézsaiás 53. fejezetében, olvassátok el majd, amikor arról beszél, hogy betegség ismerője volt, a fájdalmak férfia volt. Jézus azonosult a betegségekkel, Jézus azonosult a fájdalmakkal, minden fájdalmunkat ő is szenvedte, neki is fájt. Amikor egy beteg ember van, azt Jézus pontosan tudja, hogy hogy érez. Amikor egy haldokló ember van, Jézus pontosan tudja, hogy hogy érez. És ott a kereszten, 2000 évvel ezelőtt, egy helyen, egy időben megoldást adott az emberiségnek erre a nagy problémájára is. Ez azt jelenti, hogy minden ember meg fog gyógyulni. Sajnos nem azt jelenti. A gyakorlat sem ezt mutatja. Viszont nekünk, keresztényeknek hiszem, hogy hitet kell gyakorolnunk a betegeknek a gyógyulásában. Akár itt a gyülekezeti szolgálatokban is. A betegeket Jézus meg akarja gyógyítani. És ezért felvállalta, mindezt a betegséget magára vette. A következő a 2 Korintus 8.9-ben van. Ahol azt mondja Isten igéje, mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag léttére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ugye a szegénység, a nyomorúság, az egzisztenciális bizonytalanság mennyi embernek az életét megnyomorítja, akárcsak itt Magyarországon? Hány éhező gyerek van? Hány nyomorult cigánytelep van, akárcsak ebben az országban is? Én Kárpátalján nagyon sok ilyen helyen jártam, ahol harmadik világbeli szegénység van. A világ nagy része nyomorog, a világ nagy része szenved. Talán itt közöttünk is vannak, nagyon sokan, akiknek az élet, a mindennapi életét megnyomorítja a szegénység. Hogy mit ad a gyereknek? Mibe öltözteti? Mit ad neki reggelire? És nézzétek meg, azt mondja itt az Isten igéje, hogy Jézus magára vette a mi szegénységünket. Ő gazdag volt, a mennynek a dicsősége volt az övé, minden az övé volt, mint a Teremtő, a mindenható Istennek. Mégis megüresítette magát, szolgai formát vett fel, itt élt a földön közöttünk, és aztán a keresztnél, sőt, már az azt megelőző órákban elveszítette a szabad akaratát, szabad mozgását, amikor elfogták. Aztán elveszítette a ruháját, amit letéptek róla. Elveszítette a tisztességét. Gúnyolták, köbdösték, megalázták. És ha nézitek Jézust a kereszten, azt mondja Ézsaiás róla, hogy mint aki elől elfordítjuk az arcunkat, az ábrázata nem volt kívánatos. Én hiszem, hogy Jézus ábrázata kívánatos volt végig az ő szolgálata alatt. Egy szép ember lehetett, akiből tündökölt, ragyogott az Istennek a dicsősége, Istennek a szépsége, szentsége. Egy szent ember nem lehet csúnya. Amikor Jézus a kereszten szenvedett, és azokat a korbácsütéseket kapta, amikor a tövis korona a fejére került, amikor az egész testét gyakorlatilag szétszabdalták a római katonák, amikor kigúnyolták, és ott függött a kereszten, ahol Jézus már nem tudott többet adni, akkor már csak a vérét tudta adni értünk. Mindentől megfosztották őt. Pontosabban mindent odaadott. Mindent odaadott Jézus. Az ő egész gazdagságát. Azért, hogy mi megszerezzük ezt, hogy mi viszont meg tudjuk ezt nyerni. Szegény voltam, de gazdag lettem. Jézus Krisztus a kereszten szegényé lett értünk. Anyaszült mesztelenül függött azon a római kivégző eszközön. Ezt szégyeljük még ábrázolni is, de valóban így volt. Azért, hogy mi az ő gazdagságából meggazdagodhassunk. Ez újra nem azt jelenti, hogy minden hívő onnantól kezdve gazdag lesz, és jólétben fog élni. Nem azt jelenti. A gazdagság ennél sokkal-sokkal többet jelent. És szeretném, hogyha ezen a területen is megnéznéd az életedet. Mennyire vagyok gazdag az Úrban? Mennyire az enyém az ő gazdagsága? Mennyire tudom hittel elvenni, hogy Jézus a kereszten szegény élet, hogy én az ő szegénységéből meggazdagodhassak. Szellemileg, lelkileg, bizonyos esetekben akár anyagilag is. És még egyet szeretnék, ez most már az Ézsaiás próféta könyvéből, az Ézsaiás 53-ból, és újra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy miközben időt töltötök az Úrral, és miközben gondolkodtok Jézus Krisztusnak a kereszt halálán, lapozzátok fel az Ézsaiás 53-at, és imádkozó szívvel nézzétek meg, hogy mi történt ott a kereszten. 700 évvel Jézus Krisztusnak a születése előtt proféciában Isten már megmondta, hogy hogy fog szenvedni, és hogy miért fog szenvedni Istennek a szolgája. 53. fejezet. Második verstől olvasom. És amiről még szólni szeretnék, az a gyalázat, az a szégyen, amit Jézus magára vett, amivel mindnyájan küzdünk, úgy gondolom. Mint vesszőcál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből, nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Mikor kínoszták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki, mint a bárány, aki vágóhidra vitetik, vagy mint jú, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak neki sírt, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követette gonoszságot és nem beszélt álnokul. A károli fordítás itt még hozzátett, hogy kínos halál után történt ez vele. Amikor Jézus a kereszten szenvedett, amikor helyetted és helyettem szenvedett a kereszten, akkor magára vette a gyalázatunkat is. Magára vette azokat a dolgainkat, amiket szégyellünk, amik miatt talán méltán gúnyolnak, gyaláznak bennünket. Nem fizikai dolgokról beszélek, cselekedetekről. A bűn miatt annyi mindent elkövetünk, ami miatt jogosan gyalázhatnának bennünket az emberek. Annyi minden dolgot magunkra szedünk az évek során. Nekem tegnap előtt volt egy kínos dolog, ami történt velem. Az iskolában a kisfiamnak sportnapja volt, és akkor az alsósok sportoltak egymással, mindenféle vetélkedők voltak, és hát én is a felnőttek között voltam, akik beálltunk a játékba. És volt egy kidobós verseny, ez volt az utolsó verseny, ez döntött el, hogy hányadik helyen fog végezni a harmadik C, a fiamnak az osztálya, meg a többiek is, összesen 6 osztály volt. És a kidobóban a 2 perc elteltével mind a 2 csapatból ugyanannyit dobtak ki, és utána az volt a szabály, hogy annyi ideig zajlik tovább a játék, amíg az első embert ki nem dobják. És hát nekem az volt a stratégiám, hogy viszonylag elől vagyok ott a téren, és zavarom az ellenfelet, és hogyha jön a labda, akkor meg elkapom, és gyorsan vissza tudom dobni. És hát az első része stimmelt, valóban ott voltam elől, és jött a labda, és olyan erővel pattant hozzám, hogy bár valamennyire sikerült megfognom, mert kiesett a kezemből, és hát ezzel veszített a 3C. Ezzel veszített a csapatunk. És utána hát az egyik oldalon nagy örömújongás, a másik oldalon nagy hújogás, mindenféle dolog. Nagyon komoly, a játék az nem játék, tudjátok. A játék az egy komoly dolog, azzal nem lehet viccelni. És hát éreztem a szemrehányó pillantásokat, és valahogy ösztönösen a fiamnak az arcát kerestem, a fiam tekintetét kerestem, aki így elfordult tőlem, és elrohant. És aztán, amikor folytatódott a játék, és jött a következő csapat, akkor elmentem megkeresni a fiamat, hogy mégis hol van. És hát hosszú idő kellett, mire egy sarokba megtaláltam, egy ilyen zsámoly mögött ott ült, és sírt. És azt kérdeztem tőle, hogy fiam, szégyeltél? Vagy szégyelsz? És azt mondta, hogy igen, apa, szégyellek. Hát hogy lehet, persze mondta, hogy lehet ilyen, stb. Miért álltál oda? Szóval mindjárt elkövetünk ilyen dolgokat, amik miatt talán szégyel bennünket a fiunk is, vagy a lányunk, vagy az apukánk, anyukánk. És aztán hát azért el szeretném mondani, hogy a történet úgy ért véget, hogy elmentünk a McDonald'sba. Próbáltam csiszolni, fényesíteni magamon egy kicsit. Illetve azzal, és még inkább azzal ért véget, miután este lefekvéskor a 80 nap alatt a föld körül olvassuk minden nap egy fejezetet belőle, és a végén megkérdeztem tőle, hogy fel tudtad dolgozni? Azt, hogy szégyeltél? Vagy azt, amit én tettem? Azt mondta, hogy igen, apa, és nagyon szeretlek. Ezt most csak azért mondtam el, mert ez az életemben ez most egy nagyon... De megmondom őszintén, ez 2-3 órán át engem ez nagyon nyomasztott. Nagyon-nagyon nyomasztott. És szerintem a fiamat még jobban nyomasztotta. De szeretném elmondani nektek, hogy Jézus soha nem így van velünk. Ő soha nem szégyel bennünket. Sőt, ő odament a keresztre, mesztelenül függött egy római kivégzőeszközön, magára vette a bűn természetét, magára vette az átkainkat, magára vette a nyomorúságainkat, magára vette mindazt, ami az emberi természetnek a nyavajája, baja, nyüge, szenvedése, a betegségeinket, és meghalt. És ő átélte azt is, amit hála Istennek nekünk már soha nem kell átélnünk, hogy amikor a kereszten függött, még Isten is elfordult tőle. Emlékeztek? Ott függött, szenvedett, az engedelmességének a következményeként, bűnös természettel ott függött a kereszten, szenvedve Istennek az ítéletét a bűn felett, sötétség volt az egész földön, hosszú órákon keresztül, és csak azt lehetett hallani, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Hogy Jézusnak a halálakor a legfontosabb időszakában az életének, mivel bűn találtatott benne, és Isten szent, ezért Isten elfordult tőle. Tudjátok, a mártírokat Isten pont akkor erősíti meg a legjobban, amikor szenvednek. Azokat az embereket, akik ott voltak a Líbia partjainál, akiket megöltek azok a fekete ruhások, és ők pedig narancssárga ruhába ott voltak sorba. Ezeket az embereket A haláluk pillanatában én meg vagyok róla győződve, hogy Isten nagyon megerősítette. Mint ahogy abban is meg vagyok győződve, hogyha valaha bennünket ilyen helyzetben ér az élet, akkor az Úr nagyon erősen ott lesz velünk. Jézust akkor hagyta el. Akkor fordult el tőle. Elfordult Isten tőle. Azért, hogy tőle soha ne kelljen elfordulnia. Jézus ezt is vállalta. Lement a pokolra. Azért, hogy nekünk ne kelljen a pokolba menni. És szeretnélek arra bátorítani mindnyájatokat, most már a vége felé, hogy vizsgáljátok meg az életeteket. Ez az isteni helycsere hitáltal megtörtént az életetekbe? Bűnbocsánatot nyertetek? Elvettétek? Tudjátok azt mondani, hogy Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban? Nem egy nyomorult bűnös most már, hanem Istennek a gyermeke, szent, tiszta, igaz, mert Jézus vére megmosott, mert az ő természetét adta nekem Isten. Vagy ha van átok, esetleg gyanakszol, hogy valami nagyon nem stimmel az életedben, és ezt nem tudtad leimádkozni magadról, nem tudtad az akaratoddal lehozni az életedről, és még mindig ott van, és mindig ott van, és megkötöz, és nem engedi, hogy birtokba vedd a jövődet, birtokba vedd az örökségedet, akkor lehet, hogy ez egy ilyen átok dolog, amiből Jézus Krisztus meg tud szabadítani. Tudjátok, a láncok azok nem halálos dolgok. A lánc az egy fogság. És a fogságból az Isten jelenléte az embert egy pillanat alatt ki tudja hozni. Ha Jézusra felnézel, ott a lánc lehull. Ha Jézusra felnézel, ott nincs, ott a bűn, az lehullik az életedről. A démoni kötelékek lehullnak az életedről. És ugyanígy a betegség is. Amikor beteg vagy, szoktál az Úrhoz menni? Szoktál hittel kérni tőle gyógyulást? Szoktunk betegekért imádkozni? Testvérek, ez benne van a Bibliába. Ez benne van a Bibliába. Jézus Krisztus megszerezte a gyógyulást az emberek számára. És azt, hogy egy ember nem gyógyul meg, ez nem hitelesíti azt, hogy akkor nincsen gyógyulás. Akkor tovább kell menni és imádkozni a következőért. Ugyanazzal a hittel, hogy Isten meg tudja őt gyógyítani. Jézus Krisztusban. Szegénység az életedben. Úgy érzed, hogy messze nem tudsz a lehetőségeidnek megfelelően élni. Lehet, hogy éppen a szegénység az oka. Kérd Istent, hogy cselekedjen az életedben. Adja meg az ő gazdagságát neked. Tekints a keresztre. Tekints a keresztre. Elutasítottnak érzed magad? Kínos néhány emberrel a találkozás? Megvetettnek érzed magadat? Ülsz a sötétben egymagad, és csak borongsz? Jézus Krisztusban csodálatos szabadulás van minden ilyen dologból. Nézz fel a keresztre! Nézz fel a keresztre! És amikor most szombaton evangelizálni fogunk, nem csak az, aki itt fog állni, nem csak ő fogja mondani az evangéliumnak az üzenetét, az életeddel te magad is. A mosolyod a legnagyobb fegyver az evangélium kezében. A legnagyobb atombomba, amikor a világ mosolyogni lát téged. Amikor hétfő reggelenként úgy mész dolgozni, hogy mosolyogsz. Amikor úgy fogadsz embereket. Nincs ennél nagyobb fegyver. A mosolyod. A világ nem tud mosolyogni. Vigyorogni tud, grimaszokat vágni tud, de mosolyogni a hívő ember tud. És okkal, joggal. Mert Jézus ott van az életében, és Jézus nem egy ilyen borongós valaki. Jézus tele van élettel. És amikor ő jön be az életedbe, akkor új perspektívák nyílnak. Új élet lehetősége nyílik. Szóval a kereszten Jézus helyet cserélt velünk. Mindaz a rossz, ami bennünket sújtott, az most ő rajta volt. Ő rákerült. Azért, hogy mindaz a jó, amit ő hozott számunkra, az a miénk lehessen. Szeretnéd-e ezt? És amikor majd fogunk evangelizálni, akkor erre szeretnélek mindnyájatokat bátorítani, hogy legyetek bátrak, legyetek határozottak. Mondjátok el az embereknek, hogy mi történt az életetekbe. Még csak nagyon röviden, három dolog kell valójában ahhoz, hogy az ember jól tudjon evangelizálni. Az első, hogy személyesen átéld mindazt, ami az evangélium. Bűnbocsánat, szabadulás, helyreállás, Istentől egy új élet, egy új természet. Ha ezt átélted, akkor nem tudsz nem beszélni Jézusról. Akkor ez úgy fakad belőled. Természetszerűleg fakad az életedből. A második, töltekezz be szent lélekkel. Olvassuk az apostolok cselekedetei második részében, hogy eljött a megígért szent lélek, betöltötte a tanítványokat, és az első pünkösd, az valójában az első evangelizáció lett. Amikor először megszólalt az evangélium ebben a világban, a Szentlélek által hatalmasan felhangosítva. Olyan erővel, olyan hatalommal szólalt meg a világba, amire egyetlen már ott a helyszínen 3000 ember megtért. És utána még többen, és még többen, és ment, mivel az első keresztények Szentlélekkel megkeresztelt, Szentlélekkel betöltekezett emberek voltak, ezért az evangélium működött az életükben. Mert a Szentlélek a legjobb evangélista. A Szentlélek az, aki legjobban ismeri Jézus Krisztust. És ő ismeri legjobban az embereket is. És a harmadik dolog, amit tenned kell, az az, hogy felkelj a fotelből, felkelj a gyülekezeti székből, és cselekedj. És menjél el, és beszélj az embereknek Jézusról. Enélkül lehet akármilyen erő az életedben, lehet akármilyen megtapasztalásod, enélkül sehova nem fogsz jutni. Tudjátok, valaki azt mondja, hogy azt mondta, hogy Isten a legmélyebb gödörből könnyebben fel tud bennünket emelni, mint a karosszél, mint a fotelünkből. A legmélyebb gödörből kiemel, kihúz bennünket, de a fotelből, annál nekünk kell kikászálódnunk, nekünk kell kikelnünk. A jó szándékainkat nem fogja tudni Isten megáldani. Amit teszünk, amit elmondunk, na azt meg tudja áldani Isten. És én ezt kívánom minnyájatok életében, elnézést, hogyha egy kicsit hosszabb volt ez az üzenet. Miért beszélünk a keresztről? Azért, mert ez Istennek az ereje minden hívőnek az üdvösségére. És Pál apostol azt mondta, nem szégyellem. Nem szégyellem az evangéliumot. Mi se szégyelljük. Isten áldjon benneteket.